Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Sánta András. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy a Nemzetközi Vizsgálóbizottság azt közölte, egy orosz katonai egység rakétája lőtte le Ukrajna felett 2014 nyarán a malajziai légitársaság utasszállító gépét. Az orosz védelmi minisztérium viszont azt nyilatkozta, hogy az orosz fegyveres erők egyetlen légvédelmi rakétarendszere sem haladt át soha az orosz-ukrán határon. Ránc András, Oroszország szakértő szerint nem valószínű, hogy a felelősök valaha is bíróság elé állnak. Rozgonyi Ádám interjúja.
Azt már a malájgép 2014 nyári lelövés után pontosan lehetett tudni, hogy a repülőgéppel egy orosz gyártmányú légvédelmi rakéta végzett. Hát ez a mostani vizsgálati eredmény, ez olyan értelemben hozott csak újdonságot, hogy a rakéta darabjaiból, illetőleg más forrásokból sikerül azonosítani egészen konkrétan azt az orosz alakulatot, amelynek állományából ez a fegyver származott. Ugye már 3 éve ismert az a folyamat, ahogy ezt a rakétahordozó járművet rajta a rakétákkal, ugye egy tréleren átszállították az orosz-ukrán határon, pontosan lehet követni ennek a hordozóeszköznek az útját, majd pedig miután lelőtte a maláj gépet, az útját vissza Oroszországba is. Tehát amit az orosz védelmi minisztérium ebben az ügyben kommunikál frissen, az egészen egyszerűen nem igaz. Pontosan tudjuk, hogy nem igaz, sőt, egyébként az orosz védelmi minisztérium is pontosan tudja, hogy mi tudjuk. De ugye ez az a helyzet, amikor valamit mondani kell, és a hivatalos orosz álláspont a háború 4 éve óta folyamatosan ugyanaz, hogy Oroszország nem része a konfliktusnak. Ezen a ponton pedig, mivel ez a hivatalos álláspont nem változott, annak ellenére sem, hogy nyilvánvalóan nem igaz. Ezen a ponton a védelmi minisztérium nem is nagyon mondhat mást.
Pusztán külpolitikai kényszerhelyzetről beszélhetünk?
Nem, ez egy belpolitikai kényszerhelyzet, amikor az Oroszországi Föderáció elnöke és a teljes politikai vezetés azt a hivatalos álláspontot hangoztatja, hogy Oroszország nem része az ukrajnai konfliktusnak, akkor a védelmi minisztérium nyilván nem fogja ennek az ellenkezőjét mondani. Tehát az orosz rendszer ilyen szempontból koherens. Tehát a kommunikációjukban koherensek. Jelen esetben az, amit állítanak, az nyilvánvalóan nem igaz. 4 esztendeje lehet tudni, hogy nem igaz, de ezzel együtt is semmi meglepő nincs abban, hogy ezt mondják. Amit, hiszen a hivatalos álláspont ugyanaz, mint az elmúlt 4 évben, hogy ők nem részei a konfliktusnak. Most már ott tartunk a malájgép sorsának felderítésében, tényleg is, hogy megvan az orosz alakulat is, amelynek az állományából a jármű származott.
Meddig húzódhat el még ez az ügy?
Az a kérdés, hogy mit tekintünk megoldásnak. Ugye azt a 298 embert, aki meghalt ebben a katasztrófában, nyilvánvalóan semmi nem fogja visszahozni. Ilyen értelemben tehát nem lesz megoldás. Az is igen-igen valószínűtlen, hogy Oroszország elismerné a felelősségét. Tehát igen valószínűtlen az is, hogy azok az orosz tisztviselők, akik ennek a fegyverrendszernek az ukrán határon való átjuttatását megszervezték, és különösen a kezelő személyzet, legyenek bár orosz katonák, vagy helyi kelet-ukrán szeparatisták, hogy ez a kezelő személyzet valaha bíróság elé álljon. Ilyen értelemben sem valószínű tehát, hogy lenne megoldás. Összességében tehát az ügy bármeddig húzódhat, és sem eddig egyszerre, hiszen megoldás olyan értelemben, hogy jogilag igazságot lehetne tenni, ez igen valószínűtlen, hogy valaha sikerül.
Ránc András, Oroszország szakértőt hallották. Alig néhány nappal a német kancellár amerikai látogatása után Heiko Maas külügyminiszter is Washingtonban járt, és kísérletet tett az Iránnal kapcsolatos álláspontok közelítésére. Tárgyalásait röviden úgy összegezte, hogy messze még a kompromisszum. Heiko Maas washingtoni látogatásának mérlegét németországi tudósítónk Vince András vonja meg.
Hazaindulása előtt a külügyminiszter élőadásban nyilatkozott a német állami tévécsatorna híradójában. Az első mondatok után szavait szinte elnyomta a washingtoni repülőtérről felszálló gépek zaja. A híradó műsor vezetője ezt jelkép értékűnek nevezte, mondván, Németország szava már alig ér el az amerikai vezetők füléhez. Heiko Maas eredetileg az iráni atomszerződés amerikai felmondásán túl tervbe vette a hasonló sorsra jutott klímamegállapodás ügyének, a védelmi kiadások emelésének, valamint a kereskedelmi feszültségek feloldásának megvitatását is. Mindebből, mint hazaindulása előtt közölt, de szinte kizárólag csupán az Iránnal kapcsolatos témát tudta Mike Pompeo külügyminiszterrel megtárgyalni, pontosabban kifejtette előtte Berlin, valamint az európai szövetségesek álláspontját, hogy miért tartják fontosnak a Teheránnal kötött atomszerződés tiszteletben tartását. A megbeszélésen Pompeo kitartott az amerikai kormány azon szándéka mellett, hogy csak is akkor hajlandó a már felmondott szerződés újra tárgyalására, ha Irán maradéktalanul teljesíti a vele szemben támasztott igencsak kemény követeléseket. Később azonban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a közeljövőben találkozni akar európai szövetségeseivel, Így a német, a francia és a brit külügyminiszterrel úgymond közös stratégia kialakítására Teheránnal szemben. Noha ezt a hajlandóságot Heiko Maas derülátással ítélte meg, a washingtoni látogatást kommentáló német újságok szinte egybehangzó véleménye szerint a külügyminiszter igencsak hűvös fogadtatása, valamint tárgyalásai élesen rávilágítottak az Atlanti-óceán két partja között elmélyült politikai szakadékra. Mindezt megtetézte, hogy Heiko Maas repülőgépe alig emelkedett a magasba, amikor Donald Trump elnök bejelentette, hogy fontolóra vette a külföldi gépkocsik amerikai behozatalára kivetett védővámok drasztikus emelését. Vince Andrást hallották Németországból.
A visegrádi csoportnak több bátorságra, nagyobb elkötelezettségre lenne szüksége a geopolitikai kérdésekben. Ezt mondta Václav Klaus, Csehország volt elnöke és volt miniszterelnöke a Budapesten rendezett Európa jövője című nemzetközi konferencián. Sigmond Árpádot hallják.
Jó lenne azt mondani, hogy a visegrádi négyes, tehát Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia új válaszokat keres korunk kihívásaira, de ez nem igaz, vélekedett Václav Klaus, Csehország volt elnöke és volt miniszterelnöke, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint a Századvég Alapítvány által szervezett Európa Jövője című budapesti konferencián. A V4-nek sajnos nincs elég bátorsága, ereje és elkötelezettsége közös független álláspont kialakításához a nagy geopolitikai kérdés. A migrációs válság idején ugyan sikerült a határozott közös álláspont kialakítása és képviselete, de ez sem azelőtt, sem azóta nem történt meg, vélekedett a korábbi cseh elnök. Václav Klaus úgy értékelte, hogy bár már a Magyarország aktívan részt akar venni a geopolitikai folyamatok alakításában, Csehország, idézem, manapság nem keres semmit, és Szlovákiában is hasonló a helyzet, miután nem Robert Fico vezeti a kormányt. Lengyelország ugyan sajátos módon nézi a világot, és sajátos válaszokat ad egyes kérdésekre, de a geopolitikai folyamatok tekintetében nehezen értelmezhető a politikája, tette hozzá volt cseh államfő, aki az uniót gyengének látta. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió szerkezetét és hivatását tekintve elavult, megújulásra van szüksége, ugyanis hidegháborús projektként jött létre, ám újra kell gondolni szerepét és helyzetét. Alexander Vonra, volt cseh védelmi miniszter, korábbi uniós ügyekért felelős miniszterelnök helyettes úgy vélte, hogy Nyugat-Európának fel kellene hagynia a Donald Trump amerikai elnök kritizálásával, amiért Amerikát erősebbé akarja tenni, inkább arra kellene törekedni, hogy hasonló célt kitűzve Európát erősebbé tegyük. Mario Davi, az Európai Néppárt volt alelnöke, kiemelte, a visegrádi együttműködés más régiók számára is követendő példa. Az EU legfőbb értéke a béke, a polgárok legfőbb igénye pedig a biztonság, így Európa elsődleges céljának a biztonság garantálásának kell lennie, mutatott rá. Tomás Trazaja, a Szlovák Külügyi Társaság vezető kutatója hangsúlyozta, a V4 nem elég erős az Európán kívüli hatalmakkal folytatott együttműködésben. Mint mondta, a szövetségnek a nemzetközi szervezetekben, különösen az EU-ban és a NATO-ban egységesen kell fellépnie. Sigmund Árpád, Inforádió 88,1.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az uniós átlag 46%-kal szemben 58%-ra nőtt azon magyar állampolgárok aránya, akik elégedettek az unión belüli demokrácia működésével, és több mint 60%-uk szerint jó dolog Magyarország EU tagsága. Antonio Tajani EP elnök szerint, ha az emberek több demokráciát szeretnének és több demokráciára van szükségük, meg kell erősíteni az Európai Parlamentet. Meg kell védeni értékeinket az Európai Unión belül és kívül. Az Európai Parlament legújabb kutatásából kiderül, hogy 10 megkérdezettből 6 jó dolognak tartja az EU tagságot. Ez 2007 óta a legmagasabb arány. Az európaiak több mint kétharmada pedig úgy gondolja, országának kifejezetten hasznos az uniós tagság, ami az 1983 óta mért legmagasabb adat. Rákérdeztek arra is, hogy a választók szerint mely témáknak kellene napirenden lenniük a jövő májusi választáson. Lövei Andreát, az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodájának vezetőjét hallják.
A magyar eredmények azt mutatják, hogy a magyar polgárok, a bevándorlás 62% jelezte ezt a válaszadók közül, a terrorizmus 47%, a munkanélküliség 40%, illetve a magas arányban jelölték meg még a külső határok védelmét is.
A megkérdezettek 49%-a úgy gondolja, fontos szavazni az Európai Parlamenti választáson. Ez az arány Magyarországon 51%, vagyis meghaladja az uniós átlagot. Az Európai Parlament frissen közzétett közvélemény kutatására hivatkozva az EP elnöke arról is beszélt, hogy az európaiak jelentős része elégedetlen azokkal a válaszokkal, amelyeket a migrációs válság megoldása érdekében az Európai Uniós intézmények adtak, és kevésnek érzik a megoldás iránti európai elkötelezettséget is. António Tajani hozzátette, nem elégséges továbbá a migrációs beáramlás által elsődlegesen érintett frontországokkal kifejtett európai szolidaritás sem. A probléma nem csak a pénz, az a lényeg, hogy mit csinálunk. Közös stratégia kidolgozásával kell küzdeni a szegénység, a terrorizmus és a klímaváltozás ellen. Emellett segíteni kell az oktatást és munkahelyeket kell teremteni Afrikában. Európának mindemellett meg kell erősítenie a határvédelmét, és újabb jogosítványokat kell adnia az Unió határvédelmi ügynökségének. Az Európai Parlament elnöke hangsúlyozta, a Közel-Keleten békére kell törekedni. Megegyezést kell elérni Szíriában és a palesztin-izraeli kérdésben egyaránt. Az Európai Parlament alelnöke szerint a 2020-ig tartó európai roma stratégia nem hozott kellő előrelépést a romák felzárkóztatásában, aminek egyik oka, hogy nem vonták be a magánszférát a stratégia végrehajtásába, noha az üzleti világ segíthet a szegények és a romák felzárkóztatásában. Járóka Lívia, fideszes EP képviselő hangsúlyozta, 2010 óta Európa lakossága csökken, az előrejelzések alapján 2060-ra 30 milliós munkaerőhiány lép fel, amelyen a romák munkaerőpiaci integrációja segíthet. 120 millió mély szegénységben élő európai állampolgár találhat kiutat a szegénységből. Mint mondtam, ehhez erős jogi alapra, külön költségvetési sorra és alapos monitoring rendszerre van szükség. Bocsánatot kért a Facebook vezérigazgatója az Európai Parlament brüsszeli meghallgatásán. Mark Zuckerberg azt mondta, sajnálja, hogy korábban nem tettek meg mindent azért, hogy megelőzzék a visszaéléseket a közösségi oldalon.
Mint mondta, nem tettek eleget, hogy megelőzzék ezeket az ügyeket. Nem vállaltak elegendő felelősséget az álhírek, a választásokba való külföldi beavatkozások, illetve a személyes adatokkal való visszaélések ügyében. Ez hiba volt, elnézést kér érte.
A cég alapítója a házbizottságként működő úgynevezett elnökök konferenciájának ülésén elismerte, 2016-ban túl lassan sikerült azonosítaniuk az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozási kísérleteket, a hagyományosabbnak tekinthető kiberfenyegetésekre fókuszáltak. Arról is beszélt, hogy az eddigi lépések mellett a Facebook kész további jelentős beruházásokra a biztonságfokozásáért, európai alkalmazottaik számát pedig még idén 7000-ről 10000-re növelik.
Hello, we're here. Come with us.
Szerdától elérhető az Európai Bizottság Fedezd fel Európát című honlapja, amelyen keresztül a 18 éves fiatalok pályázhatnak az ingyenes Interrail programra. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a weboldalra, a végső határidő július 26-án jár majd le. A pályázatok júniusi értékelését követően már júliusban megkezdhetik a fiatalok Európát átszelő legfeljebb 30 napos utazásaikat. Egyénire és legfeljebb 5 fős csoportos utazásra lehet pályázni legalább egy, legfeljebb 4 helyszínre. Az utazásokat július és szeptember között kell megtenni, amelyeket uniós tagállamból kell indítani, és az unión belül kell maradni. Az Európai Parlament 2016-ban tárgyalta először azt a főként oktatási céllal előterjesztett javaslatot, amelynek értelmében minden 18. életévét betöltő európai fiatalnak díjmentes 2 hétre szóló Interrail jegyet biztosítanának a közösségben.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Király István Dániel, a műsorvezető Sánta András volt, viszont hallásra.